kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 65. Zsoltárunk első versét. Fennállva 65. Zsoltárunk első verse. A Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret. Folytassuk Isten tiszteletünket 84. Zsoltár éneklésével. 84. Zsoltárunknak énekeljük mind a 6 versét. Ó, seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűség!
Oh.
Szebaot Isten, seregek ura ezt jelenti, ha esetleg nem ismertük ezt a kifejezést, a Szebaot Isten a héberből nem fordították le az énekbe, de tudjuk, hogy így énekeltük Isten megszólítását. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan írva található, és olvashatjuk a Királyok első könyve 6. fejezetéből. Királyok első könyve 6. fejezetéből olvasom Isten igéjét. A hosszabb ige szakaszt helyünket elfoglalva hallgassuk nyitott szívvel. ...480 éve azután, hogy Izrael fiai kijöttek Egyiptomból, amikor Salamon már 4. éve uralkodott Izraelben, a Zif hónapban, azaz a 2. hónapban kezdték el építeni az Úr templomát. Az a templom, amelyet Salamon király épített az Úrnak, 60 könyök hosszú, 20 könyök széles és 30 könyök magas volt. A templom épület előcsarnoka 20 könyök hosszú volt, a templom szélességének megfelelően, szélessége pedig 10 könyök volt a templom előtt. Csináltatott a templomra ablakokat is, kőkerettel és ráccsal. A templom falai körül emeleteket építetett, körös körül a templom falai mellett, a szentélynél és a szentek szentjénél is. Körös körül fülkéket csináltatott, az alsó emelet szélessége 5 könyök, középsőnek szélessége 6 könyök, harmadiknak szélessége 7 könyök volt. Templomot ugyanis kívülről körös körül lépcsőzetesre építette, hogy a gerendák ne nyúljanak be a templom falaiba. Mint hogy a templom építésekor már készen, kifaragott kövekből építettek, sem kalapásnak, sem vésőnek, sem egyéb vasszerszámnak a zaja nem hallatszott a templom építésekor. Középső fülke ajtaja a templom jobb oldalán volt, és csigalépcsőn jártak föl a középsőre, középsőről pedig a harmadikra. Amikor bevégezték a templom építését, beburkolták a templomot cédrus gerendákkal és cédrus deszkákkal. Megépítették az emeleteket az egész templomhoz, egynek-egynek a magassága 5 könyök volt, és cédrus gerendákkal kapcsolták a templomhoz. Így szólt az Úr igéje Salamonhoz. Ezt mondom a templomról, melyet most építesz. Ha az én rendelkezéseim szerint élsz, törvényemet teljesíted, ha megtartod minden parancsolatomat és azok szerint élsz, akkor én is megtartom ígéretemet, melyet apádnak, Dávidnak tettem. Izrael fiai közt lakom, és nem hagyom el népemet, Izraelt. Salamon befejezte a templom építését. Beburkolta a templom falait belülről cédrusdeszkával. A templom padlójától egészen a mennyezetig fával burkolta be belül, a templom padlóját pedig ciprusdeszkával borította be. És építetett a templom végétől 20 könyöknyire deszkafalat cédrusfából, a padlótól a mennyezetig, ezen belül építette a legszentebb részt, a szentek szentjét. Az előtte levő templom, azaz a szentély, 40 könyök volt, belülről az egész templom cédrusfából volt. Gömb alakú díszeket faragtak rá, és virágfüzéreket. Mindez cédrusfa volt. Kő nem is volt látható. A szentek szentjét a templomban legbelül készítette, hogy ott helyezzel az Úr szövetségládáját. Szentek szentje elől 20 könyök hosszú volt, 20 könyök széles és 20 könyök magas volt. Színaranyjal vonatta be azt. Az oltárt pedig cédrusfával borította be. Templom belsejét is színaranyjal vonatta be Salamon, és aranyláncokat húzatott ki a szentek szentje elé, melyet aranyjal vonatott be. Így az egész templomot aranyjal vonatta be. Végig az egész templomot. A szentek szentjénél levő oltárt is egészen bevonatta aranyjal. Készítetett a szentek szentjébe 2 kerubot, 10 könyök magasságúakat olajfából. Az egyik kerub szárnya is 5 könyök, míg a másik kerub szárnya is 5 könyök volt. Úgyhogy az egyik szárny vége a másik szárny végétől 10 könyöknyire volt. Másik kerub is 10 könyöknyi volt, mindkét kerubnak ugyanaz volt a mérete és az alakja. Az egyik kerub magassága 10 könyök volt, ugyanannyi a másik kerubé. A kerubokat a templom legbelső részébe helyezték. Kiterjesztett szárnyú kerubok közül az egyiknek a szárnya az egyik falig, a másik kerub szárnya a másik falig ért. És szárnyuk a templom közepén egymáshoz ért. A kerubokat is bevonatták aranyjal. Templom egész falára körös körül, a belső és külső részen egyaránt domborműveket, kerubokat, pálmákat és virágfüzéreket faragtak. Templom padlóját aranyjal vonták be, a belső és a külső részben egyaránt. A szentek szentje bejáratául ajtószárnyakat készítettek olajfából. A szemöldökfák és az ajtófélfák ötszöget alkottak. Mind a két ajtószárny olajfából volt. Domborműveket, kerubokat, pálmákat és virágfüzéreket faragtak rájuk, és bevonták aranyjal a kerubokat, és a pálmákat is befuttatták aranyjal. Ugyanígy készítettek a templom bejáratánál is ajtófélfákat olajfából négyszögű formára. A két ajtószárny ciprusfából volt, az egyik ajtó két szárnya is csapon forgott, meg a másik ajtó két szárnya is csapon forgott. Kerubokat, pálmákat, virágfüzéreket faragtak rájuk, és beborították aranyjal, mely még a véseteket is befette. Azután megépítették a belső udvart 3 sor faragott kőből és 1 sor cédrusgerendából. A 4. évben rakták le az úrházának alapját Zif havában, és a 11. esztendőben, a Búl hónapban, azaz a 8. hónapban készült el a templom minden része, és minden tartozéka 7 esztendeig építették. Isten szent lelke áldja meg az ige hallgatását, megértését, befogadását, és annak cselekvését. Nyissuk meg szívünket, Isten szín alatt imádkozzunk. Mindenható Istenünk, drága mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, Köszönjük neked, hogy eljöhetünk ma is a te hajlékodba. Köszönjük neked, hogy ahogyan most igédből is hallottuk, hogy akkor Izraelben lehetett egy hely, készülhetett egy szent hajlék, amely te jelenlétedet jelképezi, ahol különleges módon is jelen vagy a nép között. Így köszönjük, Urunk, ezt a hajlékot itt Csobánkán, ahol összegyűlhetünk, amely neked van szentelve, amely az összegyülekezésünk helye, ahol hiszük, reméljük, különös módon is jelen vagy, ahol összegyűlhetünk igét hallgatására, ahol találkozásunk lehet veled és egymással, ahol eléd hozhatjuk mindazt, ami most az életünkből a szívünket nyomja, kéréseinket és hálaadásunkat és bűnvallásunkat. Így állunk most meg előtted, Urunk. Így hozzuk eléd a mi életünk terheit, bűneit, tetteinket, szavainkat, gondolatainkat, melyek most elválasztanak tőled minket, melyekkel megbántottunk téged. És a terheket, amelyek szívünkön vannak, és nehéz hordanunk, betegségek, test és lelki bajok terhei, könyörgünk, Urunk, gyászoló testvéreinkért, akik szerettüket veszítették el, és ennek fájdalmával vannak a gyülekezet közösségében. Könyörgünk őértük, állj mellettük vigasztaló szereteteddel. Könyörgünk, te mutasd meg gyógyító hatalmadat a betegeken. Kérünk azokért, akik betegség miatt nem tudtak közénk jönni. És kérünk sok más bajunkért, terhünkért, családi terhekért, gondokért, kapcsolataink problémáiért, feladataink gondjaiért, jövőbeli kérdéseinket te kezedbe tesszük, Urunk. Így állunk most meg előtted, kérünk, légy közöttünk, hadd legyen nyitott a szívünk a te igédre. Áld meg Isten tiszteletünket, szólíts meg bennünket, Urunk, lelked által, az Úr Jézusért kérünk. Amen. Az ige hallgatására készüljünk a 480. dicséretünk éneklésével. 480. dicséretünk első és második versét énekeljük. Ez is a 84. Zsoltár dallamára van. Biztosan jól fog menni már ez a Zsoltár az Isten tisztelet végére. Ó, könyörgés meghallgató, édesatya mindenható. Oh. Kedves testvérek, az ige mely alapján Isten szent lelke segítségével üzenetet is hirdetni kívánom közöttetek. Király első könyve 6. fejezetéből olvasom újra a 12.-13. verset, és az Efézusiakhoz írt levél 2. fejezetéből a 19-22. terjedő verseket. Ezt mondom a templomról, melyet most építesz, ha az én rendelkezéseim szerint élsz, törvényeimet teljesíted, ha megtartod minden parancsolatomat és azok szerint élsz, akkor én is megtartom ígéretemet, melyet apádnak, Dávidnak tettem. Izrael fiai közt lakom, és nem hagyom el népemet, Izraelt. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templomá növekszik az Úrban, akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, tegnap délelőtt folyamán a pomázi templomban és környékén gyülekezeti házban nagy tavaszi nagytakarítás volt. Nekem az első ilyen gyülekezeti tavaszi nagytakarításomban benne voltam. Nem tudom, itt Csobánkán hogyan szokott lenni az ilyen nagytakarítás, de nekem nagy élmény volt látni azt, hogy mennyien összegyűltünk a templom és a környék és a gyülekezeti ház rendbetételére. Hogy mennyien bennek fontos, hogy szép legyen, tiszta legyen Isten háza, ami lelki otthonunk. És hogy mennyi ember vállalt ezért bizonyos mértékű áldozatot is, hogy szabadidőből ide szánva néhány órát lemondtak a szombat délelőtt, egyéb módon való eltöltésről, pihenésről, pedig hát szép napsütéses, igazi tavaszi, gyönyörű idő volt, sok fel lehetett volna menni. És nem csak az időben való áldozat, de hát azért néhányan fáradtságban is, és artista mutatványban is, ha szabad így mondani, tettek áldozatot, olyan magasságban is jártak, ami alulról nézve látványnak sem semmi, egészen a templom tetejét, plafonját leporolva. Nagy élmény volt ebben benne lenni, hogy ez mennyi embernek fontos, és hoznak áldozatot ezért a templom. Templom, mint hely, a templom, mint épület, a templom, mint a közösség helye, templom, mint a gyülekezés helye, a templom, mint Isten hajléka, Istennek szentelt hely, ahol Isten igéjére, Isten szavára figyelünk, Isten jelenléte helye. Erről szólt a most hallott Ószövetség ige szakaszunk, a mai ige. Salamon megépíti az Úr templomát. Bár ugye tudjuk, hajléka eddig is volt az Úrnak, ami ugyanezt jelentette. A Sínai-hegyi szövetségkötésnél adta meg az Úr, hogy készítsenek egy szent sátort, és ez a kőből épített és fából épített templom ezen a fix helyen a Szent Sátor mintájára épült. Sorra hallottuk az igéből a templom építés mozzanatait, bár azért még ha hosszú is volt ez az ige szakasz, érezzük, pármondatos összefoglalója ez csak egy 7 éves munkának. Ha beletekintünk egy nagy építkezés építési naplójába, azért az egy sokkal hosszabb leírás, nem csak egy körülbelül 37 mondatból álló leírás, sokkal-sokkal hosszabb, pláne egy 7 évig tartó munka leírásáról lévén szó. Érezzük azért, itt csak pár mondatban van összefoglalva egy nagyon nagy, hosszú és minőségi munka, ahol maga az Úr volt a tervező, és a minőség ellenőr is. Hallottuk és figyelhettünk a templom részeire, hogy hogyan állt össze, milyen részekből a templom, maga a templom épület nagysága, felépítése, és legbelül pedig a szentek szentje, mint egy méretéből hallottuk, egy ilyen kocka alakú épület, a szentély, amiben csak a pap mehetett be, a legszentebb rész az Úr jelenlétének, jelenlétét legszentebben jelentő rész a frigyládával, a szent ládával, szövetség ládájával, és az egészet pedig körbevevő előcsarnok, udvar, így épült fel ez a templom. Részint mintája minden templomnak, részint azért érezzük más is, mint a mi templomunk, a mai templomok. Ma szeretném, hogy úgy tekintsünk erre a történetre, és ennek hallott új szövetségi párhuzamára néhány mondatra, ennek fényében, hogy mai szemmel új szövetség ismeretében, új szövetségi szemmel hogyan láthatjuk meg a templom jelenlétének üzenetét, milyen párhuzamokat láthatunk meg a mai közösségi életünkhöz. Első gondolat, amit a templomépítésből kiemelnék, hogy láttuk, hallottuk azt, hogy az Úr most ugyan az építés leírását hallottuk, de előzőleg pedig és a Szent Sátornál és a tervekről is hallhatunk, hogy az Úr mindent pontosan elrendelt, hogy hogyan legyen. Milyen anyagból, mekkorára, hogyan építsék meg. Minden szépen, ékes rendben történt, úgy, ahogyan történnie kellett. Ahogyan az Úr rendelte. Isten előírása szerint. Ahogyan kell. Hozzáértő Isten lelke által felkészített, indítatást kapott szakemberek, mesterek keze által, nyilvánvalóan hozzáértő emberek munkája által készült szépen minden időre, ahogyan kell. Mi volt mindennek az értelme, célja? Mit láthatunk meg a salamoni templom építésénél, hogy miért? Miért készült így? Az első az, amit szeretnék kiemelni, és megláthatunk a leírásból, hogy hogyan minden szép ékes rendben épül, mesterek munkája által, minőségi anyagokból, ha a kőre vagy a fára gondolunk, és drága anyagokból, szép anyagokból, minőségi munkával, arannyal bevonva. Ha figyeltünk és tudtuk egy picit magunk elé képzelni ezt az épületet, annak berendezését és a szentélyt, és azt, ahogyan mindez, és benne a kérubokat, és hogy mindez arannyal be van vonva, picit talán megérezhetünk valamit az Isten dicsőségéből, de a ragyogásból. Minden szép és ragyog, és be van aranyozva, ahogy a szép dolgokra szoktuk mondani, hogy be van aranyozva. Minden Isten dicsőségét hirdeti ebben az épületben. Annak minden része, annak minőségi munkája, annak összetettsége, annak az aranyozottsága, a ragyogása, minden Isten dicsőségét hirdeti. A másik gondolat, amit kiemelnék a templom építéséből, illetve céljából, amit hallottunk abból az igéből, amit az Úr Salamonnak mondott, de más helyről is ismerjük, tudjuk, mi a templom egyik fő célja, jelentése. Izrael fiai között lakom, nem hagyom el népemet, Izraelt, mondja az Úr. Isten az ő népe között lakik, jelen van népe között. És ennek egy látható jele a templom. Ott van az Úr közöttünk. Ott van az Úr népe között. És ez nem csak egy elszálló szó, ennek kézzelfogható, látható jele van a templom. És a harmadik gondolat, amit templomépítés céljából kiemelnék, az pedig ugyan most itt nem került részletezésre, kiemelésre, de tudjuk jól, itt ugyancsak utalás szintjén olvasunk róla, amikor olvasunk oltárról, hogy a salamoni, az ószövetségi, hiszen tudjuk más templom is volt, az előzmény a Szent Sátor, aztán később a lerombolt templom újjáptése. Tehát az ószövetségi templom, szent hely egyik fő funkciója, és ami benne történik, az az áldozat bemutatás. Ami a templomon történik, az az, hogy a nép hozza, akár Isten iránti háláját kimutatva az áldozatát, ami lehetett különféle állat a törvényi leírások szerint. Ezt egészen részletesen olvashatjuk a törvényekben, vagy akár más is. Illetve a bűnéért, Isten bűnbocsánatát kérve hozza az állatot a bűnért való áldozatba, hogy az ember helyett a büntetést az állat kapja, Isten ezért kegyelmez meg az embernek, mert az ember valamit magáiból odaad, és maga helyett az állat kapja ezt a büntetést. Áldozat bemutatás a templom, ami a templomban történik nagy részt. Ez a templom állt addig, még nem tudjuk a babiloni fogságba vitelkor a babiloni hadsereg lerombolja Jeruzsálemben a templomot, ezt a szent helyet, amiről most hallottunk. A fogságból visszajövetel után újjáépül, az újabb templom épül, hasonló módon, hasonló mintára, és ma pedig tudjuk, nincs Jeruzsálemben temploma a zsidóságnak, az ószövetségi népnek. Ma csak egy fal részlet van ott templomból, amit így nevezünk, ugye, hogy siratófa. Mennek oda a zsidók, hogy sirassák a szent templomukat, mert csak rom van belőle. Azóta sem épült újjá, amikor is Krisztus után 70-ben egy lázadást levergve rómaiak porig rombolják a Jézus korabeli templomot is. Nincs templomuk. Nincs templom, illetve a zsidó templom ma Jeruzsálemben. És amilyen zsidó szent épületek vannak szerte a világban, tudjuk, azok zsinagógák, gyülekezés helyei. Nincs templom, de nem is kell bizonyos értelemben, hiszen nem véletlen, hogy Krisztus élet földén való, köztünk való élete óta nincs templom Jeruzsálemben. Mert mindaz, amiről hallottunk, az beteljesedett Krisztusban. Amiről hallottunk, hogy a templom célja, küldetése, amiért van templom. Nincs rá szükség már olyan módon, ahogyan volt Krisztus előtt, Krisztusig a templom. Meg is mondta előre, hogy nem marad itt majd kőkövön, olvasunk erről az evangéliumokban. És nem értették akkor ugye a tanítványok, az emberek. Csak röviden utalok vissza ezekre a pontokra, amit a templom, az eredeti templom épület, annak építése célja nyomán megértettünk. Az első ez volt, hogy minden Isten dicsőségét hirdeti. Ott akkor a templomban, és ahogy hallottuk, olvashatjuk a leírásból, az elkészülés, a ragyogás minden Isten dicsőségét hirdeti. Krisztusra tekintve, igen, ezt mondhatjuk. Földi élete minden percének ez volt célja, mennyei atyát dicsőítse. Mennyei atya dicsősége. Bárhogy, bárhova tekintünk az evangéliumokban, bármelyik történetben. Minden azért, hogy mennyei atya dicsőítessék. Következő gondolatunk ez volt, hogy a templom, mint épület, ezt jelképez, Isten jelen van az ő népe között. És ennek látható jele a templom. Mi pedig tudjuk, már proféciákból is Krisztusban volt közöttünk, mint ember, az Isten. Emberré lett értünk. Immánuel velünk az Isten, mondja a proféta, és olvashatjuk Máté evangéliumában is, az első fejezetben, a születése előtti leírásról. Nevez nevét Immánuelnek, ami azt jelenti velünk az Isten. És erről szólnak Pál apostol levelei, és több ige is, akár a Filippi Krisztus himnusz, Filippiekhez írt levél Krisztus himnusza. Isten emberré lett Krisztusban, olyanná, mint mi. Köztünk járt. Mindenben olyan volt, mint mi. Benne általa közénk jött Isten. Húsvéremberként jelen volt. És lelk által ma is jelen van. Következő fő gondolatunk a templom céljáról ez volt. Tudjuk, nagyrészt ez történik benne, hogy áldozatot mutatnak be. és a legfőbb gondolat, amiért Krisztus óta nincs templom, ez nem kell már áldozat bemutatás. Minden áldozatot, amire szükség lehet, szükség lenne a mi bűneinkért, hogy azt Isten megbocsássa, azt Krisztus bemutatta kereszten. Nem kell már véres áldozat a mi bűneinkért, mert Krisztus egyszer s mindenkorra eleget tett mindenért. Mindenért, amit mi elkövetünk, eleget tett a kereszten. Következő gondolataink pedig az új szövetség ígére térve arról kell szóljanak, hogy de hát mégis vannak templomaink. Azt mondtuk, hogy nem kell templom, mert Krisztus óta nincs jeruzsálemi templom, és pedig mégis ott vannak minden településen, ami templomaink, sőt, ugye településenként több is, akár úgy, hogy különböző felekezetű templom, akár úgy, hogy nagyobb településen felekezeteknek több temploma is van, ugye több református katolikus templom is. Sőt, ha az új szövetségből az efézusi levélből hallott ígére, ha gondolunk, akkor pedig azt kell mondjuk, hogy Pál apostol nem is mint kövekből épült templomról beszél. Az új szövetségi templomról. Miért és hogyan akkor ma a templom? Pál apostol arról beszélt, hogy és Péter apostol ezt az igét ugye nem olvastam, de ismerjük talán ezt az igét is. Az első, Péter első levele, második fejezet, ötödik verse szintén beszél arról, hogy mi épüljünk, mint élőkövek, szent épületté, egyházzá. Mi magunk vagyunk az Isten temploma, az Isten hajléka. Mi magunk vagyunk, akikből Isten megépíti az ő hajlékát. Mi rólunk mondja, ráépülve az apostolok, proféták alapjára, a sarokkő pedig Jézus Krisztus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, szent templommá növekszik, hogy egybeépültünk az Isten hajlékával, lélek által. Mi vagyunk ma már az Isten hajléka. És csak röviden újra nézve ezeket a pontokat és gondolatokat, az első gondolatunk ez volt, minden Isten dicsőségére, ékesen szépen. Igen. Elsőrenden ez ma minden templomnak, és nekünk, mint híveknek legfőbb célunk, Isten dicsőségét hirdessük. Isten dicsőségére éljünk. Minden tettünkkel, minden szavunkkal, gondolatunkkal, és mind közösség, minden alkalmunk, együttlétünk, közösségi alkalmunk hirdesse az ő dicsőségét. És mint templom is, mint épület is, minden az ő dicsőségére legyen itt, e helyen. Ékesen, szép rendben, nem gicses cicomával, de szép pompával, minőségi módon az ő dicsőségére, őt hirdetve. Második gondolatunk ez volt, hogy templom jelenti, jelképezi azt, hogy Isten jelen van az ő népe között. Ma is. Ma is jelképezi ezt. Hogy itt Csobánkán is van egy látható épület, ahol össze lehet gyülekezni, egy Istennek szentelt hajlék, sőt nem egy, egy felekezetenként is, ugye, egy-egy, tehát több is, ami jelképezi ezt. Isten jelen van népe között. Itt Csobánkán is Isten jelen van. Itt. A csobánkaiak között, az itteni közösség között jelen van az Úr. Látható jele az épület. És olyan módon is, hogy mi Isten népe vagyunk az ő temploma, Isten az ő lelke által Krisztusban bennünk lakik, mi jelenítjük meg, hogy Isten jelen van. Mi, ahogyan együtt vagyunk, ahogyan egy közösséget alkotunk, azzal ezt jelenítjük meg. Mi tesszük láthatóvá a falunak, a közösségnek, az itt élőknek, hogy Isten jelen van. Hogy nem csak egy kövekből épült ház az Isten jelenléte, nem csak, hogy mondjam, egy rideg-hideg épület, sokan így tekintenek a templomra, még ha ez az imaház nem is egy ilyen jellegű épület, de általában sokan így tekintenek a templomra, hogy nem csak hideg kő, hanem élő közösség. Mi ezt kell láthatóvá tegyük Csobánka népének, az embereknek. Megéljük, hogy Isten jelen van. Általunk van jelen Isten itt a faluban. Általunk akar láthatóvá lenni, és nem csak itt, mindenhol, ahol vagyunk. Munkahelyen, családban, iskolában, és más helyeken, ahol megfordulunk. Általunk akar jelen lenni Isten. Tudom, hogy ahol vagyok, és ahova megyek, ott Isten általam akar jelen lenni. És a másik utolsó fő gondolat ez volt, templomban áldozatbemutatás történt. Ma az nincs. A fizikai templomban, illetve imaházban. És mégis mondhatjuk, mi, akik egyenként és mint közösség is Isten hajléka vagyunk az ő lelke által, mégis igaz, Isten azt szeretné, hogy szálljuk oda magunkat, élő szent, neki kedves áldozatul. Úgy legyünk az ő hajléka, hogy vállalunk áldozatokat ő érte. És oda szálljuk az életünket, ahogy a tegnapi nap is egy szép példája volt ennek. Vállaljunk Krisztusért áldozatokat. Nem olyat és nem azért, mint ő. Nem bűnért való áldozat, nem azért, hogy jó pontot szerezzünk őnála, nem azért, hogy közömbösítsük a rosszat, amit esetleg teszünk. Hanem hálából azért, amit ő tett, értünk. Vállalhatunk neki kedves áldozatokat. Legyen az bármilyen apró dolog is, amire Isten lelke indít. Mindezek tehát igazak ma is, ha egy kicsit más módon is. Isten mai élőkövekből épült templomára, és mint épületre is, bizonyos értelemben. Az ő dicsőségére van minden. Hirdetve, hogy ő jelen van népek között, és áldozatokat hozunk. Hadd zárjam azzal a gondolattal, hogy az elmúlt néhány évben, elmúlt egy-két évben részt vettem, benne voltam egy bibliodráma csoportban, ami arról szólt, hogy maga a bibliodráma arról szól, hogy bibliai történeteket nem szó szerinti módon eljátszunk színészként, hanem belehelyezkedünk a szereplők, bármiféle szereplő helyzetébe, és abban pedig önmagunkat adjuk. Milyen lennék, ha én lennék ott egyik-másik szereplő. Így játszottunk el történeteket, és benne magunkat is jobban megismertük, hiszen arról is szólt ez, hogy én hogyan vagyok jelen egy történetben. Mindezt azért mondom, mert volt egy alkalom, amikor arról szólt az alkalom, a csoport, a történet, hogy templomot építettünk. Megjelenítettünk templomot, templomépítést. Élő kövek lettünk. És eljátszottuk, hogy ki, mi lenne, melyik része a templomnak, hol lenne, hol állna ebbe be. És ezzel hadd zárjam, hogy ha most nem egy ilyen istentiszteleti alkalmon lennénk együtt, hanem ott ülnénk a kis teremben, keddesti bibliaórán, akkor valahol a bibliaóra közepén, vége felé ezt a kérdést tettem volna fel. Mi lennék én a templomból? Melyik rész, melyik kő, hol lennék benne? Ahogy itt hallottuk, annyiféle része, fontos pontja, vagy csak egy átlagos kő, vagy egy szép, díszes kő, vagy az oltár, vagy a szentek szentje, vagy egy... És ez már csak fantázia kérdése, milyen kő az alap, a sarokkő, az Krisztus, de én is ott kell legyek benne. Engem is Isten belehelyezett. Minden kőre szükség van. Rám is, rád is, testvérem. Beletervezett a tervező ebbe az élő, kövekből épülő templomba. Benne kell legyünk, ott a helyünk, magunk szerepe, küldetése, feladata szerint. Mert ismerjük a Jenga játékot, amikor felépítünk egy tornyot, amiből ki kell húzni elemeket, fölrakni újra, de egy idő után borul, ha kihúzzuk a nagyon fontos köveket, illetve ilyen építő elemeket. Szükség van ránk. Fontos a magunk helye is ebben, mint élőkő ebben a templomban, amiben Isten elhívott, beletervezett minket, amit tervezünk, alkotunk. Mindannyiunknak, mint élőkőnek feladatunk van. Adja Isten, hogy ezt lássuk, és így legyünk, mint élőkő az ő hajlékában. Amen. Énekeljük a 480. dicséretünket, az ígére felelve. 480. dicséretünket. Énekeljük most csak a 4. versét, ha templomban megjelenek, ahol összesereglenek, felséges neved imádom. Oh. Hálát adunk neked, Úrunk, hogy bennünket is megszólítottál, elhívtál, hogy tagjai legyünk, részei legyünk ennek az élő templomnak, melyet ma, most is építesz a tieidből, a hozzá tartozókból, mint mai lelki templom. Köszönjük, hogy így ismerhetünk téged, Úr Jézus, mint akiben közénk jött. Közénk jöttél, Urunk, mint aki magadat áldoztad, értünk. Köszönjük, hogy ma már nem kellenek a véres áldozatok, mert mindenért eleget tettél, Urunk, amit mi elkövetünk. Hadd legyen a mi életünk mindezért neked való hála áldozat. Hadd lássuk meg, mikor, hogyan tudunk a te dicsőségedre élni, és kisebb, nagyobb áldozatokat hozni, vállalni te érted is. Hadd lássuk meg, Urunk, hol van a mi a magunk helye, a te élő templomodban. Hadd legyünk így együtt, mint gyülekezet közösségében is, te dicsőségedre. Hadd jelenítsük meg a falu közösségben, és mindenhol, ahol vagyunk, te jelenlétedet, szeretetedet. Hadd tegyük láthatóvá. Így kérünk, hogy légy velünk a következő napokban. Hadd tudjuk mindazt, amit igédből hallottunk, megélni, megvalósítani. Kérünk, Urunk, így légy velünk, áld meg gyülekezetünk közösségét, tégy bennünket élő közösségé, élő kövekké, akiknek feladatuk, helyük, küldetésük van. Kérünk, Urunk, népünkért, vezetőinkért, te adj, Urunk, békességet, te adj lelkedet, lelked vezetését népünk vezetőinek, te adj bölcsességedet. És kérünk, Urunk, te hallgass meg az imádságot, amit most magunkban csendben mondunk el neked. Köszönjük, hogy te előtted lehet minden kérésünk, hálaadásunk, könyörgésünk. Hallgass meg az imádságot, amikor együtt tőle tanult szavakkal így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a hirdetésket hallgassuk meg. Köszönjük a testvérek elmúlt heti minden munkáját, segítségét, a takarítást, világítás beállítása, beiktatáson, múlt vasárnapon való részvétel, és köszönjük az adományokat. Április 21-én kirándulókörünk túrát tervez Csobánkára. Margit ligettől indulva Csobánkán teszünk sétát, majd felmegyünk az Oszoly csúcsra. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Találkozás 9:25-kor a Pomázi buszpályaudvaron, Csobánkai megállóban. Kérem, gondoljunk adónk 2x1%-ának felajánlására. református egyházunk, technikai száma 0066, egyik 1%-kal egyházunkat segíthetjük, a másik 1%-kal pedig Pomázi református gyülekezetünk alapítványát, ennek is, ennek itt pedig az adószámot kell beírni. Kérjük azok a testvéreink is, töltsék ki a felajánló ívet, akik az adókedvezmények miatt nem fizetnek adót, a NAV ugyanis a felajánlók számát is rögzíti, figyelembe veszi a költségvetésből nyújtandó támogatásnál. Harang szólt, április 15-én istentiszteletünk után emlék harang szólt, Hamar János halálának 10. évfordulóján emlékezik felesége és gyermekei. Április 15-én ma 1 órakor emlékharang szólt Schmidt Alexandra halálának 10. évfordulóján emlékeznek szülei, testvérei, nagyszülei és minden szerette. 14 órakor emlékharang szól Bíró Jánosné halálának 8. évfordulóján emlékezik leánya, fia, unokái. Február 16-án elhunyt Seifert Imréné 86 éves korában, temetése április 16-án 15 órakor lesz református temetőben. Április 8-án elhunyt Ördög Sándor testőrünk 64 esztendős korában, temetése április 20-án 11 órakor lesz református temetőben. Pomászom. Alkalmainkat hirdettem, hétfőn 9:30-kor babamamakört Pomászon, Benkopály Ágnes szolgál közöttünk majd Hágár történetével, 6 órakor énekari próba Pomázon. Kedden 6 órakor Biblióra Csobánkán és Kékkereszt alkalom Pomázon 6 órakor. Szerdán 6 órakor Biblióra Pomázon, pénteken 7 órától ifjúságórára hívjuk a fiatalokat. Következő vasárnap pedig szokott módon, szokott rendben lesz istentiszteletünk 9 órától Csobánkán, 10:30-tól Pomászon. Mai istentiszteletünk versenypénzét egyházmegyénk gyülekezeteinek szolidaritására fordítjuk mostani kedvezményezettek a Diósdi, a Szigetmonostori és a Töki református közösségek. Ma délután 15:30-tól kreatív kézműves családi és gyermek délután lesz, és a szülők igei alkalma, melyre hívjuk a családokat, gyerekeket a Pomázi gyülekezeti házunkban, és 3 órától pedig Tarz Zoltán, református lelkipásztor beiktatására is kaptunk meghívót az Ért Parkvárosi Református Gyülekezetbe. És kaptunk tájékoztatást, itt hirdetem ezt is, mammográfiás szűrővizsgálatra Szentendrén, a városi rendelőintézetben. Ja. Április 10-24 között éljünk ezzel a lehetőséggel. Záró énekünket énekeljük a 392. dicséretünk. Thank you. Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és Szent Lelkének közössége legyen, és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldás békesség Istenünk.